Köszöntjük újra kedves hallgatókat, azokat is, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba, a napindítóba. Mellettem ül Burger Ferenc atya, szerkesztőtársam, jó magam, Bezák Tamás vagyok. És folytatjuk azt a gondolatot, amit elindítottunk, hogy Jézus felújongó imádságával foglalkozunk, amikor dicsőíti az atyát, és kicsinyeket emeli föl, méghozzá azzal, hogy nekik a kinyilatkoztatás, a feltárás, Isten feltárása átmegy, vagyis hogy megértik, fölfogják, vagy eljut hozzájuk az az üzenet, amit Jézus közvetíteni akar.
Két változatot használtunk, a Lukács félét és a Máté félét. Mindkettőnek a magva ugyanaz, körülmények változóak. Tehát úgy tűnik, hogy ez az imádság, amit az Úr Jézus végzett, különféle módon fut ki valamilyen célba érve. Mik is ezek?
Igen, tehát az elsőben azt látjuk, hogy Lukácsnál a boldogan visszatért 72 tanítvány az ő küldetésükből örömmel jelentkezik Jézusnál, és hát ő ezt ismeri fel, hogy hát itt átmegy az üzenet, mert hogy a küldetés örömmel végződik, és
sikeres volt, és mégis
Jézus konkrétan a tanítványokhoz fordul, hogy ti boldogok vagytok, mert láttok engem, vagy fölismertetek engem. Tudjátok, hogy ki vagyok. És ez legyen a ti örömetök oka. Míg Máténál azt látjuk, hogy Jézus egy nehéz helyzetet él meg, visszautasítottságot, elhagyottságot, hátot fordítanak neki sokan, mert nem értik, mert nem akarnak változtatni az ő saját gondolkodás módjukon, pedig Jézus ezt feszegeti, hogy valójában nem arról van szó, hogy az Isten úgy viselkedne, hogy ti gondolnátok azt, vagy rátok hasonlítana abban, hogy ti szeretnétek a jókat jutalmazni, a gonoszokat büntetni. Az Isten mindenkit szerető Isten, és énben nem akarja megmutatni ezt, még akkor is, hogy az emberségemben most egy picit ilyen nehéz helyzetbe kerülök emiatt.
Mondhatjuk így. Ez mondjuk Máténál hova is fut ki?
És oda fut ki, hogy Jézus aztán arról beszél, hogy ez a fölismerés, hogy én egy nehéz helyzetben vagyok, és az atyához fordulok, és az atyat nekem láttatni akarja az imádságon keresztül, hogy mi az ő terve. És én ennek a tervnek kezdek örülni. És ez a terv úgy tűnik, hogy az, hogy hát ha az okosak és bölcsek, elrejtették előlük az, amit igazából föl kellett volna ismerjenek, ez egyrészt szomorúság, egy negatívum, de ebből származik egy pozitívum, hogy és az atya megmutatja másik oldalát a történetnek, vagyis, hogy a kicsinyek pedig, akik nyitott szívvel fogadják és várják, azokhoz eljut ez az üzenet, és eljut az én fölismerésem, és akkor föltárhatom nekik, hogy én hogyan vagyok az atyával.
Most akkor teher vagy nem teher az Úr Jézust fölismerni?
Igen. És akkor Jézus pedig tovább viszi a gondolatot, hogy hát vegyétek magatokra igámat, hogy az iga az a vonó állatnak a
hámja
amit kell neki húznia.
Keserves akkor, dolgot mutat, ugye?
Igen, tehát ez egy úgy tűnik, hogy hát amúgy pedig adnak az állatnak egy ilyen teher, de azt is mondhatjuk, hogy hát ebből származik haszna annak, aki húzat valamit vele. És Jézus pont arra akarja a figyelmüket, hogy ami eddig úgy tűnt, hogy elfogadható és továbbadható hagyomány és meglátás, akár az Istenről alkotott kép, az olykor olyan teher lesz az ember számára, amitől azt éri meg, hogy hát neki szabadulnia kellettől, vagy éppen nem bírja cipelni. És Jézus azt mondja, én egy másik terhet szeretnék rakni. Teher ez is, de ez a teher ez édes és könnyű lesz. Tehát, hogy azt mondja, hogy ez az életre vezető teher, mert hogy én olyan terhet adok számotokra. Mondhatnánk úgy is, tehát egy kicsit ennek a zigának a képét, más helyen azért így is kifejeződik, hogy azért az iga az általában mindig páros. Tehát, hogy két ökör húz, két ló húz valamit, tehát, hogy valahol igyekszik az ember ezt a párosságot alkalmazni az igánál, tehát, hogy azt mondjuk, hogy a házasság is egy olyan iga, amit be ketten teszik be a fejüket, és úgy húzzák a házasság közös ügyét. És Jézus is azt mondja, hogy az én tanítványom az nem egy olyan tanítvány, akinek kap egy igát a nyakába, és akkor egyedül kell küzdködni, másikban én leszek. Tehát, hogy együtt, Jézussal együtt tudjuk megélni ezt az ügyet, ami Jézus azt mondja, hogy ez nem könnyű, mert hogyha én átéltem ezeket, ti is át fogjátok élni.
Ettől lesz édes, vagy könnyű?
És valahol attól lesz könnyű, hogy ez vihető, meg hogy ebből öröm származik, meg hogy ennek van távlata, míg a másiknak nincsen. Tehát ha én egy olyan terhet cipelek magamra, amit látom, hogy értelmetlenné válik, hát attól én nekem szabadulnom kell. És Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy hát a farizeusok és írástudóknak is megfigyelhető, hogy az egyszerű emberekre olyan terheket tesznek az ő előírásaikkal, törvénykezéseikkel, korlátaikkal, hogy hát nyögnek alatta. Sőt, ezt még kifejezi Péter apostolok cselekedetében, hogy amikor a megtértekrőhez azok, akik a farizeusságból térnek meg keresztények, hogy hát föl akarják őket azzal a zsidó szokásokkal ruházni, amik nekik természetesek voltak eddig. Akkor azt mondja Péter, hogy de hát mi sem tudtuk, semmi, sem az atyáink nem bírták ezt a terhet viselni. Hát miért tennénk rá azokra? Tehát, hogy időnként sajnos a mi vallásosságunkban is megjelenhet valami olyasmi, amire azt mondják sokan, hogy hát ez nekem olyan teher, vagy egy olyan nyomást érzek, hogy hát ez valahogy nem jó.
De nem erről az igáról beszél az Úr Jézus, ugye?
De nem erről az igáról beszél az Úr Jézus, hanem ő egy másik igáról beszél, amikor is ő azt mondja, hogy látjátok, hogy ebben az igában van egy ilyen működésmód, hogy én fölismerhetek egy életnehézséget, fölismerhetek egy tehetetlenséget, egy határozatlanságot, egy döntésképtelenséget, amikor én fordulok a mennyei atyához. Mert a mennyei atyának mindig van terve. Tehát ő meg akarja mutatni nekem, a következő lépés meg akarja mutatni, de ehhez azt az igát kell hordanodok, amit én is vállaltam, amit én is viszek magammal, és nektek is ezt a módot kell, hogy forduljatok imádsággal, és fölismeritek abban, hogy mi a mennyei atyának a terve számotokra is.
Hát ez az a példa, amit az Úr Jézus Máté szerint a felhunyongó imádságban meg akar mutatni.
Igen. Tehát, hogy bennünket vezetni akar Jézus az ő saját példáján keresztül is, az élet nehézségein keresztül. Tehát, hogy valahol az iga önmagában egy olyan történet, ami nem érthető, ha annak a következményét nem látjuk. Tehát azt mondjuk, hogy azért készítettek igát, hogy abból valami olyan történés legyen. Tehát ugye pont Jézusnál azt látjuk, hogy ő próbál azokhoz a képekhez nyúlni, amit úgy jól meg tudunk ragadni.
Például az iga képe ilyen.
Igen, azért például az iga képe ilyen. De sok ilyen képet használ Jézus, a természeti képeket, az egyszerű képeket, ugye most is volt vasárnap, hogy két asszony őrül a maromba, vagy őrli a otthon a búzát, meg hogy kint...
Vagy a házát őrző ember.
Igen.
Ugye, aki a rablótól védi a házát.
Tehát, hogy látjuk, hogy Jézus mély mondani valókat életből vett képekkel próbál megvilágítani.
És valószínűleg ez el is juttatja jobban a hallgatóihoz a mondandót, mint hogyha egy ilyen kicsi szólt teológus nyelven beszélne.
Igen. Aztán tudjuk, hogy azért a kereszténység átveszi a filozófiai gondolkodásmódot a görögségből, tehát hogy próbál megfogalmazni, mint ahogy most is ünnepeljük a nicai zsinatnak a 1700. évfordulóját. Ott is azt látjuk, hogy egy hiszekedjünk, már nem olyan képekkel dolgozik, mint amit az evangéliumokból olvasunk, de mégis meg kellett határoznunk.
Igen, hát ezt imádkozzuk minden misén, a hosszú hiszekedjről van szó.
Így van, igen.
És akkor ezek azok az igazságok, amiket ezekből a jézusi tanításokból kiszintetizált az egyház, és rövid formulákba fogalmazott meg.
Így van, igen.
Nem kell egy egész szentírást fejből tudni egy keresztény embernek, hogyha mondjuk a hitvallást ismeri és elfogadja.
És akkor nézzük meg, hogy igazából ebben a történetben itt arról beszél Jézus, hogy megtaláljátok lelketek nyugalmát. Hát, ha azt mondunk, hát ez egy nagyon pozitív kép. Tehát az ember mindig vágyik arra, hogy a lelkének a nyugalmát megtalálhassa. És Jézus olyat ígér, ami különbözik attól, amit tőle elvártak, amíg tőle kértek, vagy éppen kérhették ezt is, de erre ezt nem utasította el Jézus. Hogyha tiéd kértek tőle, hogy a lelketek nyugalmát, a békét kéritek, hogy azt én ne akarnám megadni nektek. Mert ez a vágyam, hogy mindeközben ti eljussatok erre, és tanuljatok tőlem, mondja Jézus, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ugye a szelídség is lehet egy nagyon negatív értelmezésű, hogy az ember szelíd lehet akkor, amikor...
Tehetetlen ilyen bugyuta.
Igen, tehetetlen bugyuta, hogy nem foglalkozik a körülötte lévő dolgokkal, de igazából, vagy elengedi maga mellett, hanem a szelídség az igazából az, hogy fölvállalom szelíden és határozottan azt a helyzetet, amiben látom, hogy igazságtalanság történik, és bevállalom a konfliktust azért, mert hogy ebből jót akarok kihozni. És nem akarok senkit ebben bántani, nem célom az, hogy valakinek neki feszüljek olyan formán, hogy ő neki bántás legyen ez, hanem éppen az igazságot szeretném szelíden a felszínre hozni, juttatni. És az alázatosság is Jézus kifejezésében ott találjuk, hogy alázatos, nem csak szelíd, hanem alázatos is. Tehát, hogy valahol az alázatosságban az jelenik meg, hogy én nem egy olyan uralkodóként jövök, aki mindenek fölött diktál és engedelmességet kényszerít az alattvalókra, hanem szolgai módot választok arra, hogy az üzenetem átmenjen, és a szolgálatban tud igazán a szeretet megmutatkozni. És akkor még talán egy kifejezésre, ha térjek ki.
Még van annyi időnk, igen.
Igen, tehát, hogy amikor Jézus dicsőíti az atyát, akkor azt mondja, hogy dicsőítelek, atyám, ég és föld ura. Mit jelenthet ez, hogy ég és föld ura? Hát valójában azt jelzi, hogy nem csak egy atyáról van szó, aki szereti a gyermekét, aki minden körülmények között, minden rosszasága ellenére is a szeretet az ő jellemzője, hanem arról is van szó, hogy ez az atya, ez a mindenek fölött való úr, vagyis ő kezében van a történelem.
Nem akárki az atya, ez az atya.
Nem akárki ez az atya, nem valaki, akinek.
Nem egy jóságos öreg úrról van szó, hanem egy olyan atyáról, akinek a hatalma semmihez se fogható.
Igen. És Jézus azt mondja, hogy hát én az én atyám, akibe úgy bízhatok, hogy hát az ő kezébe van. Tehát ezért is merek fordulni, mert ő olyan hatalommal rendelkezik, meg olyan bölcsesség van nála, hogy el lehet kérni. Ez, amikor én fölismerem azt, hogy elkértem a bölcsességet tőle, és megmutatta számomra, hogy itt kicsinyeknek ő ki akarta nyilatkoztatni, és ott átment, és akkor újongok benne, hogy ja, tehát, hogy ami az én emberségemnél kevés volt, azt az istenségén keresztül meg akarja nekem adni.
Tehát ez az ő újongásának az oka. Igen. És ez a mi újongásunknak is, vagy hát pontosabban tanulhatjuk ezt a magatartást, hogy ne szomorodjunk el, hogyha olyan helyzetbe keveredünk, amiből igaként úgy érezzük, hogy ezt lerázva magunkról el kéne hagyni, hanem tudjuk meglátni az Atya akaratát abban, amiben igen. éppen vagyunk. Ez nem mindig könnyű. Az ember életben nem mindig könnyű.
Igen. Igen, igen. Tehát, hogy Jézus azért is vállalja az emberségünket, ugye hát most karácsonyra készülünk, hát mi mást ünneplünk a karácsonyban, mint az Isten belépése az emberségünkbe.
Nem is akárhogy, ugye? Teljesen magára veszi.
Igen, teljesen magára veszi az emberséget is, és látjuk az evangélium szépen áll, kezdi számunkra kibontogatni azt, hogy hát ez az ő istensége mellett az embersége milyen keszekusza nehéz helyzeteket is él át, és ebben mutat nekünk kiutat, amikor egy ilyen történetet olvasunk, amikor azt látjuk, hogy tehát nincs oka az újongás, és mégis újjong Jézus, és az oka igazából az, hogy van valaki, akihez fordulhat, és van, aki megmutatja a tovább lépés útját, az irányt, a határozottságot, a bizalmat, a reményt, és megadja a nyugalmat a lelkünknek.
Nos, hát itt is vagyunk az adventnél. Meg hát lassan itt vagyunk a műsorunk végénél is, úgyhogy nagy szeretettel köszönjük az eddigi figyelmet a kedves hallgatóknak, és még talán jut időnk egy kis zenélésre is, megköszönve a figyelmet, és megköszönve
Prószéki Anna Máriának a technikai háttér biztosítását, és én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szép napot kívánok!